Sok szeretettel köszöntünk mindenkit, aki ma este eljött Isten házába. Csupán egy igeverset szeretnék elolvasni a testvéreknek. Zsoltárok 135, első és második verse. Dicsérjétek az Urat, dicsérjétek az Úrnak nevét, dicsérjétek szolgái az Úrnak, akik állottok az Úrnak házában, Istenünk házának pitvaraiban. Jó dolog az, és kiváltság az, hogy dicsérhetjük a mi mennyei atyánkat. De most mégis a második részéről szeretnék beszélni, nagyon röviden, akik állottok az Úrnak házában. Tudjuk-e, mit jelent az, hogy megállni az Úr házában? Úgy gondolom, és nekem úgy tűnik, hogy inkább folyamatos mozgásban vagyunk. Nem feltétlenül a testi mozgásra gondolok, hanem az agyunk folytonosan mozog, és gondolkozik. Mikor eljövünk az Úr házába, és megesik velem is, és velünk is, hogy gondolataink egész máshol járnak. Ma este szükség van arra, hogy itt legyünk teljes egészében. Szükség van arra, hogy megálljunk a mi mennyi atyánk előtt, és megértsük az ő akaratát, megértsük az ő parancsolatait. Ezért az első ének is, amit fogunk énekelni, erre fog bennünket felkészíteni. Azt mondja, hogy légy csendben, és várj az Úrra, valamit mondani akar neked. Ezzel az énekkel fogjuk kezdeni ma este. Lesz szó egyébről, mint a mi megváltásunkról, és arról az útról, ahogy oda juthatunk, ahogy a mennybe juthatunk, és mindez összefügg azzal a felírással is, ami ott van fent, hogy mi a megfeszített Krisztust prédikáljuk. És a kereszt, ami ott van, ami jelképezi azt, hogy végül is egy halált és egy megújulást is jelent a mi számunkra. Erről a keresztről fogunk most énekelni. Két írdatlan fa összeróva,
Köszönjük, hogy az Úr Jézus Krisztusra tekinthetünk. Köszönjük, hogy téged dicsőíthetünk, édes atyánk. És köszönjük azt, hogy eljöttél erre a földre, hogy megváltsál bennünket, hogy igazi életet adjál nekünk, hogy megváltoztassál, hogy új életet adhass nekünk. És köszönjük, hogy a te ígéd, a te jelenléted adja ezt a változást az életünkben. És azért akarunk imádkozni most, Urunk, hogy áldjál meg bennünket ezen az estén jelenlétedben, hogy neked tetsző legyen összejövetelünk, hogy tudjunk örülni neked, és kérünk, hogy áld meg igédet, kérünk, hogy segíts meg bennünket, hogy nyitott szívvel hallgassuk a te igédet, amely megtarthatja lelkünket, amely tényleg táplálék és útmutatás a mi számunkra. Kérünk, Istenünk, hogy jelenj meg, és munkálkodjál mindnyájunk életében az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Nagyon sok szeretettel köszöntök én is mindenkit ezen az összejövetelen, vártuk ezt az ünnepet nagyon, ezeket a zenés evangelizációs összejöveteleket, és ahogy énekeltük is, a keresztről szól, az Úr Jézusról szól, az ő haláláról, ő az egyedüli reménységünk. És üdvözlünk és köszöntünk mindenkit, aki eljött az imaházba, eleget tett a meghívásunknak, akár az újságba olvasta, akár egy meghívót kapott, vagy éppen valaki személyesen meghívta. Kívánjuk, hogy érezze jól magát itt ma este közöttünk, és mindazt, amit a Jóisten akar az életünkben elvégezni, azt tudja minnyájunknak az életében elvégezni. Szeretném köszönteni ige hirdető testvérünket is, Kulcsár Tibor testvért. Köszönjük, hogy eljött, elvállalt ezt a meghívást, és ezen a hétvégén itt lesz közöttünk, kedves feleségével együtt. Az Úr áldja meg testvérünket az ige szolgálatában itt közöttünk egész hétvégén.
Köszönöm szépen, és mi is köszöntjük szeretettel a testvéreket, és imádkozva készültünk. Remélem, hogy Isten válaszol is ezekre az imádságokra, ezekben a napokban.
Nyitott szívvel hallgassuk tovább a szolgálatokat. Ma este a férfi kar fog énekelni két éneket. Imádkozzunk azért, hogy Isten így is tudjon bennünket megszólítani. A két szolgálat, ének szolgálat között egy bizonyságtevést is fogunk meghallgatni, amikor Morosz Tamás el fogja mondani, hogy Isten mit cselekedett az életében. Ő hogyan ismerhette meg az Úr Jézust, hogy tért meg hozzá, hogy ezt tudjuk meg mások is, minnyájan, és mi is követhessük az Úr Jézust, és megtörténhessen a csoda a minnyájunknak az életében. És kérjük a szolgálat.
Azt hallottuk, hogy válaszatok, addig míg tartom. Nekem is el kellett jöjjön az életemben ez a pont, ez a döntés, amikor el kellett döntsem azt, hogy igen, én mély kutat választom. Hívő családban nevelkedtem, szüleim erkölcsös tanításban neveltek, és tudtam azt, hogy mi jó, mi nem, mit kell csinálni, hogyha ezt vagy azt teszek, és hogy kell illedelmesen és szépen viselkedni társaságban, meg hasonlók. És mondhatni, nagyon jó ember voltam, hiszen jártam vasárnapira, meg kétszer egy héten mentem imaházba is, jártam templomba is, és mondhatom, hogy viszonylag jó embernek tűntem, és viszonylag minden rendben volt az én életemben. Azonban elég hamar, 5 évesen Isten már rámutatott arra, hogy az élet nem ennyiről szól. nem annyiról szól, hogy én csak teszek jó dolgokat, és esetleg megpróbálom kiavítani ezekkel a jó dolgokkal, úgymond a rossz dolgaimat, amelyek voltak az én életemben. 5 évesen már rá kellett jönnöm arra, hogy bennem vannak bűnök. Én egy bűnös ember vagyok. És már 5 évesen ezt megéreztem is. Emlékszek egy este, a szüleimmel erről beszélgettem is, akkor különösen rám nehezettek az, hogy igen, én egy bűnös ember vagyok, de ez nem tartott sokáig. Ez volt ilyen fellángolás, és el is múlt hamar. Később is Isten szólongatott, és többször is volt, hogy rámutatott arra, hogy neked szükséged van valami többre. Nem ennyiből áll az élet. Többről van itt szó. És 13 évig ezen mentem keresztül. Lelkiismeretem, mikor furdalt, akkor elkezdtem sírni, és akkor jó fiú lettem, de utána minden ment a régi kerékvágásban. 13 évesen a gyülekezetünkben, az ifjúságban felvettek, és volt egy evangelizáció, ifjúsági evangelizáció is, akkor Isten rámutatott arra, hogy te nem vagy szabad, te egy megkötözött ember vagy. Neked vannak bűnök, amelyek téged lekötnek. És elkezdődött bennem egy harc, és feltevődtek kérdések, hogy mi van, ha tegyük fel, ma este lefekszek, és reggel nem ébredek fel. Vagy olvastam a Bibliában azt is, mivel elkezdtem olvasni a Bibliát, hogy az Úr Jézus eljön, én itt maradok, és mi lesz velem? Ezek a dolgok nagyon sokszor odaig vezettek, hogy nem tudtam aludni. Nagyon sokszor volt, hogy vagy nagyon nehezen, vagy pedig egyáltalán nem tudtam elaludni, és egy jó fél évig ezen a vívódáson mentem keresztül, ameddig egy este el nem jött, hogy újból előjöttek ezek, és újból ezek a kérdések a szívemre nehezettek, és akkor azon az estén végre Istenhez kiáltottam, hogy Istenem, kérlek, segíts. Kértem azt, hogy könyörüljön rajtam. És Isten könyörült. Azon az estén történt az, bár én nem tudtam akkor, hogy mi történik. Nem tudtam elmondani, hogy igen, én akkor döntöttem. De azon az estén történt meg az, amit az ének, az előbb énekeltünk, hogy választottam Isten és a világ között. Választottam, hogy Istent akarom, és az ő útját akarom követni. Egy igeverset szeretnék felolvasni, mikor készültem a szolgálatra. Ez az igevers ragadott meg, a Lukás 15. rész, 10. igeverse. Amelyik így hangzik. Ezen képen mondom néktek, örvendezés van az Isten angyalainak színe előtt egy bűnös ember megtérésén. Ez az igevers különösen az utóbbi időben feleverendett bennem is. Megértettem azt, hogy igen, azon az estén, vagy mondva eszembe jutott, hogy igen, azon az estén Istennél, Isten angyalai örvendeztek én miattam. És nagyon nagy örömöt okoz ez most nekem, hogy igen, volt egy ilyen este az én életemben. Én azt kívánom, hogy bárcsak, akik itt vagyunk, mindannyiunk életében lenne egy ilyen este, amikor elmondhatjuk, hogy igen, én miattam ott a mennyben öröm volt. Amen.
Ó, szent és irgalmas Isten, tekints le rám nagy bűnösre, hozzád jövök úgy, mint bűnös, mert csak nálad nyerek üdvöt. Ó, szent és irgalmas Isten, és irgalmas Isten,
Ezt a nyugalmat, ezt a békességet csak Isten tudja adni, és ő adja mindenkinek, és ez megmarad. Mert Isten örök, ez a nyugalom, ez a békesség, ez az élet, ez is örök lehet, és ő ezt kínálja nekünk ma este. Fogadjuk el, vegyük nagyon komolyan azt, amit Isten mond minnyájunk számára. Most közösen fogunk énekelni, hogy minnyájan tudjunk bekapcsolódni az éneklésbe, és készülünk az ige olvasására, majd még az énekkar fog énekelni egy éneket, és azután az ige hirdetés következik.
Együtt Isten igéjét, testvéreim, ahogy azt írva találjuk a Lukács evangéliuma 5. fejezetében. A Lukács evangéliuma 5. fejezetéből fogom olvasni Isten igéjét, az 5. fejezet első versétől kezdődően. Amikor egyszer a sokaság hozzátódult, mármint Jézushoz, és hallgatta az Isten igéjét, ő a Genezáreti tó partján állt. Meglátott két hajót, amely a part mentén vesztegelt. A halászok éppen kiszálltak belőlük, és hálóikat mosták. Ekkor beszállt az egyik hajóba, amelyik Simoné volt, és megkérte, hogy vigye őt egy kisé beljebb a parttól, aztán leült, és a hajóból tanította a sokaságot. Miután abba hagyta a beszédet, ezt mondta Simonnak, evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra. Simon így felelt, Mester, Egész éjszaka fáradtunk ugyan, és semmit sem fogtunk, de a te szavadra mégis kivetem a hálókat. Amikor ezt megtették, olyan nagy tömeg halat kerítettek be, hogy szakadoztak a hálók. Ezért intettek társaiknak, akik a másik hajóban voltak, hogy jöjjenek és segítsenek nekik. Azok pedig odamentek, és annyira megtöltötték mind a két hajót, hogy majdnem elsüllyedtek. Simon Péter ezt látva leborult Jézus lába elé, és így szólt: menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram. A halfogás miatt ugyanis nagy félelem fogta el őt és azokat, akik vele voltak és segítettek, de ugyanígy Jakabot és Jánost, a Zebedeus fiait is, akik társai voltak Simonnak. Jézus ekkor így szólt Simonhoz: ne félj, ezentúl emberhalász leszel. Erre kivonták a hajókat a partra, és mindent ott hagyva követték őt. Imádkozzunk. Uram Jézus, te nem csak abban az időben jártad az ember szíveket keresve és ember lelkekért harcolva a világot, hanem ma is. És bizonyosak lehetünk abban, hogy itt jársz ma este, és keresed, hogy megtaláld azt, aki elveszett. Te tudod, Uram, hogy mennyi minden van, ami olyan messzire tud űzni tőlünk téged, ami annyi kérdést vet föl bennünk, annyi nehézséget támaszt, akadályt emel elénk. De te vagy egyedül, aki a te áldott lelked által képes ezeket az akadályokat lerombolni, a nehézségeket javunkra fordítani, és aki képes arra, hogy találkozzon a mi szívünk veled, és megérthessen, megismerhessen, befogadhasson téged. Erre van szükségünk. Kérünk, légy irgalmas, és szólíts meg bennünket. Amen.
Thank you.
nagyon sok éve jártam itt a feleségemmel utoljára, és azóta nagyon sok minden megváltozott. Én most látom először felújítva az imaházat, az udvarotokat, hogy milyen gyönyörű lett, és igazán szép minden, és nagyon kedves. És igazából egy nagyon fontos kérdést, amit talán nem vesztek ünneprontásnak is föl lehet ezzel kapcsolatban vetni, hogy a lelki házad is ugyanilyen széppé változott belülről, testvér? Miért fontos kérdés ez? Hát azért, mert ennek az estének az a kérdése, hogy hogy lesz a nátszálból kőszál? És hogyha valaki esetleg megnézte az alapigét, meg hallgatta most, amit elolvastam, lehet, hogy nem biztos benne, hogy én miért is adtam ezt a címet. Tudjátok, vannak olyan költők, meg írók, akik mondanak egy címet, aztán beszélnek valamiről, a kettő soha nem találkozik, de ettől még lehet jó. Vajon valami ilyesmit gondoltam én itt kitalálni? Nem feltétlenül. Ezen a hétvégén, ha Isten élni enged és erőt ad, végig ugyanannak az embernek az életéből szeretnék egy néhány ponton megállni, olyan csomópontokon, olyan alkalmakon, ami valami miatt rendkívül fontos, és remélem, hogy ezeken a pontokon nem csak én állok meg, hanem együtt állunk meg, és gondolkozunk el arról, hogy mit is tett Isten ennek az embernek az életében. Ezt az embert pedig úgy ismerjük a Szentírásból, mint Simon Pétert, aki az Úr Jézusnak az egyik legnevezetesebb tanítványa. Nagyon sokan úgy emlegetik, most már hosszú ideje, hogy Szent Péter, de hogy is lett ez a Péter Krisztus tanítványa, és mi minden változás kellett az életében, arról kell egy kicsit beszélgetni. Már csak azért is, mert talán vannak itt olyanok, akik hasonlítanak hozzá. Ő nem volt egy olyan egyszerű ember. Simulékony, könnyen hajló, sőt, meglehetősen kemény nyakú volt, kemény fejű, lehetett volna magyar is. De hát nem az volt, de sok tulajdonságot fölismerni vélek benne, ami arra utal, mintha ismerte volna a mi népünket, vagy mi ismertük volna őt, vagy csak ugyanarról a tőről származnánk. Van egy különös kép itt. Azt olvastuk ennek a történetnek az elején, hogy valami óriási mozgás van, megérkezik az Úr Jézus a Genezáreti tó partjára, ő jön az egyik irányból, éppen köt ki két halászhajó, ők érkeznek egy másik irányból, és van itt egy különös kifejezés, és tódul a tömeg Jézushoz. Ez azt jelenti, hogy rohanva érkeznek nagyon sokan, és ez a tódulás, ez azt jelenti, hogy egyre többen, egyre többen, egyre többen, és hallgatni akarják Jézust. És ebben a különös helyzetben egyszer csak Jézus tesz valamit. Odalép a hajó közül az egyikhez, és a magától értetődő természetességgel beül a hajóba, és ráparancsol a hajó gazdájára, hogy vigye egy kicsit beljebb a parttól. Ismerte az Úr Jézus, kedves diákok, a fizikát, nagyon jól tudta, hogy ott milyen jól fog a szószékként, meg mikrofonként, hangerősítőként működni. Úgyhogy beljebb vitette magát egy néhány méterrel a parttól, és onnan kezdett el prédikálni. Vajon ez egy váratlan, vagy véletlen találkozás? Éppen Simon hajójába ül az Úr. Én azt gondolom, hogy akik régebben vagyunk hívők, és ismerjük Isten igéjét, mindnyájan tudjuk, hogy az a szó, hogy véletlen, véletlenül szerepel a mi szótárunkba is, de ennyi. Mert hogy egyébként általában az szokott kiderülni a legvéletlenebbnek tűnő véletlenekről is, hogy a mi gazdánk keze abban valahogy benne van. Hát itt ennél még ráadásul sokkal egyértelmű, hogy hogyan is van benne Krisztusnak a keze, mert hogy ez nem az első találkozásuk. És ahhoz, hogy ezt a találkozást értsük, hadd idézzek föl tényleg csak vázlatosan néhány másik találkozást. Mindjárt az elsőt. Mikor is találkoztak ők először? Hát először is jó messze innen, Júdeában találkoztak először, akkor, amikor Jézus bemerítkezett. mert hogy ennek a Simonnak a testvére, András, tanítványa volt bemerítő Jánosnak, és jelen volt akkor, amikor Krisztus megjelent a Jordán parton, és döbbenten nézte János, hogy jön be Jézus a vízbe, és közli vele, hogy engem is be kell merítened. És János azt mondta, hogy nem, ez lehetetlen. Én rólad prédikáltam eddig. Az lehetséges lenne, hogy te bemerítesz engem, de fordítva ez nem lehetséges, Uram. Nekem kéne általad, és te jössz én hozzám. És Jézus ott egy nagy tömeg füle hallatára azt mondja Jánosnak, hogy te János, engedj most. Mert így illik hozzánk, így illik nekünk, hogy betöltsünk minden igazságot. És János bemeríti, és azt olvassuk a Szentírásban, hogy Jézus kijön a vízből, és a Szentlélek, mint galamb, megnyugszik rajta, de itt nem ér véget a történet, mert másnap Jézus arra jár. És ez a János fölemeli a kezét és a hangját, rámutat Jézusra, és azt mondja, hogy íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűneit. És ez megismétlődik. Jön következő nap is Jézus. És János rámutat, és azt mondja, hogy íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. És András, és egy másik János tanítvány, János, aki később az Úr Jézus tanítványa lett, nem bírja ki, utána szaladnak Jézusnak, és Jézus, amikor meghallja a háta mögött a rohanó lépteket, hátrafordul, és azt kérdezi tőlük, ti mit akartok? És megkérdezik tőle, Mester, hol van a lakásod? És az Úr Jézus elviszi őket, és egészen hajnalig beszélgetnek, aminek az a következménye, hogy András és János valami egészen elképesztően átformálódik azon az éjszakán, és másnap reggel, amikor András találkozik a testvérével, a bátyjával, ránéz, és azt mondja, hogy te, hát mi megtaláltuk a Mesiást. Én nem tudom, hogy Simon milyen arcot vágott, egy biztos. András jobbnak látta, hogyha nem erőlteti a dolgot, hanem azt mondta neki, hogy te gyere, és oda vitte Jézushoz. Nézd meg magadnak, nézd meg saját magad. És amikor odaér Simon, ő nem igen szólal meg, de ránéz Jézus, és valami egészen megrázó dolog történik, mert azt mondja, hogy te Simon vagy, a Jóna fia. Nagy kunst. Egész éjszaka a testvérével beszélt, biztos kikérdezte a családjáról, igaz? És nem hagyja abba Jézus. Azt mondja, hogy de téged Kéfásnak fognak nevezni. Szoktad magad megpróbálni beleélni azoknak a helyébe, akik a Szentírásban benne vannak? Én ezt sokszor teszem. És lehet, hogy most is látszik rajtam, hogy úgy hajlanék arra, hogy elakadt ettől a hangom. Mert hogy első találkozásnál ez rendkívül, hogy is kell ezt mondani szépen. Szóval maradjunk abban, hogy nem túl udvarias valakinek a nevéből tréfát űzni. Vagy mi? Te Simon vagy. Hát igen, így hívnak. Hát mint ahogy ebben az időben, Júdeában, meg Galileában sok ezer másik embert. Ez egy népszerű nép volt. Mi van ebben? Simon vagyok, a Jóna fia. Igen. Igen, ám csak kiderül, hogy Jézus nomen est omen, mármint hogy nevében a jellemévé fordítja ezt a dolgot. És azt mondja, hogy te most Simon vagy, de belőled Kéfás lesz. Tudod, mit jelent a Kéfás? Azt jelenti, hogy kő, kőszál. És tudod, mi az egyik jelentése a Simonnak? Nátszál. Ami ha erről fúj a szél, erre dől, ha meg arra fúj a szél, arra dől. Mindig arra, amerre a kényszerítő erők éppen mozgatják. És ez a Simon, az a reménybeli kőszál, nem igen tud rá mondani semmit. Legalábbis a Szentírás nem jegyez föl semmit. És aztán Jézus megy Galileába. És ott a galileai tengerparton sétálva meglátja egyszer ezeket a halászokat, akiket már ismer Júdeából, és rájuk szól, és azt mondja nekik, hogy te, gyertek, kövessetek engem, emberhalászok lesznek. És leteszik a szerszámaikat, mennek Jézus után, és aztán hova viszi, hova vezeti őket Jézus, nem fogjátok elhinni, Kapernaumba, azaz haza. Oda, ahol egyébként is szoktak lakni. És szombaton viszi őket, viszi magával a zsinagógába. Szoktak ők ott járni. De egészen biztos vagyok benne, hogy Simonnak a szívében ezek a dolgok valami komoly kavarodást kezdtek okozni. Találkozom Jézussal. És erre úgy szól rám, mintha ő lenne a gazdám, hogy téged eddig így hívtak, most már majd úgy fognak hívni. Akarom én ezt? Hadd kérdezzek valamit. Tudtad, hogy ilyen kérdéseket föl szoktunk tenni Istennel kapcsolatban, Krisztussal kapcsolatban? Jó lesz-e nekem őt követni? Jó lesz-e nekem vele járni? Akarom én ezt, hogy ő benne legyen az én életembe? Nagyon sokszor azt szokták mondani, hogy te döntöd el. És ez igaz. És erre lehetőséged van ma este, holnap után, vagy bármikor elvileg, hogy eldöntsd. De jó, hogyha mindjárt ezeknek az estéknek az elején én valamit tisztázok mindenkivel a magam oldaláról. Nem gondolom, hogy én döntöm el. Én maximum hírül tudom venni, hogy Isten eldöntötte, hogy akar engem, szeretne engem, kíván engem, hív engem, és válaszolok rá. Vagy nem? Igent mondok rá, vagy nem? És ez a Simon megy Jézussal a zsinagógába, és egyszer csak azt vesz észre, hogy ott valaki elkezd üvöltözni, és azt mondja, hogy ő tudja, hogy kicsoda ez a Jézus, az Isten szentje, és Jézus ráparancsol és kiűzi ebből a megszállott emberből a démont. Aztán hazahívja. Uram, gyere az én lakásomba. És amikor hazaérnek, kiderül, hogy Simon anyósa beteg. És Jézus odalép, és csak egy pár szó, csak egy pár mozdulat, és a mama talpra kell, és elkezd fölszolgálni, teszi a dolgát, mint háziasszony. És Simon számára ez olyan fantasztikus, hogy valami egészen különleges dolgok történnek ott, ahol Jézus van, és aztán eltelik egy néhány perc, egy néhány óra, és kiderül, hogy fantasztikus dolgok történnek, ahol Jézus van. Kopognak az ajtón, és hoznak egy beteget. Megint kopognak az ajtón, és hoznak egy beteget. Megint kopognak az ajtón, és hoznak egy beteget, és kiderül, hogy hát a Simon házból rendelő lett. És aztán hajnalban teljesen váratlan fordulat. Kopognak az ajtón, és hoznak egy beteget, és Simon dörzsöli a szemét, aznap éjszaka nem megy halászni ezek szerint, és keresi Jézust, és Jézus sehol nincs. Pedig gyógyulni akarnak, emberek akarnak, messziről jöttek, máshonnan jöttek, és keresi Jézust, és nagy sokára megtalálja valahol imádkozva, és azt mondja neki, hogy Mester, mindenki téged keres. És erre azt mondja Jézus, hogy Simon, menjünk egy más helyre, én másütt is akarom hirdetni az igét. És faképnél hagyja a rendelőt. Ki lehet igazodni ezen a Jézuson? Azt mondja, hogy nem az leszek, aki eddig voltam. Eddig úgy nagyjából tudtam, hogy merre hány méter. Hát Simon nem volt már gyerek. És most átalakítja az életemet. Bejön a lakásomba, elindul valami, és most máshova akar menni. És azt mondja, hogy menjünk együtt. Akarom én ezt? Aztán eltelik néhány hét, és hogyha Márk evangéliumához lapoztok, mert amit eddig elmondtam, Márk evangéliumában összegezve ott van. A Márk evangélium a második fejezete, tudjátok, hogy indul? Hogy néhány nap múlva Jézus ismét elment Kapernaumba, ugye Jézus korábban Názáretben lakott, ezt ne tessenek elfelejteni. Szóval Jézus elmegy a Kapernaumba, és elterjedt a híre, hogy otthon van. Mármint hol? Hát ezek szerint csak Simon Péterék házában lehet, mert hogy egyébként ő názáreti. És elterjed a híre, hogy otthon van. És jönnek az emberek egymás után, az még csak hagyján, de olyan sokan, hogy be se lehet férni már a házba. Minden tele van. És mi történik? Hoznak négyen egy bénát. Négy rendkívül találékony ember. Mindenki ilyen négy vendéget szeretne magának, ugye? Egészen addig, amíg hozzák a béna barátjukat, de amikor fölmennek a tetőre, és az izraeli teraszos, lapos tetős építkezésnél, ahol a ház tetőjére kiszokott menni a család, amikor egy kicsit hűs alkony van, vacsorázni, meg egyebek. Szóval mennek föl a tetőre, szétbontják a tetőt, és leengedik a szoba közepére a beteget, hogy meggyógyítsa Jézus. És meggyógyul a béna. Fantasztikus! És nincs tető. Akarok én egy olyan Jézussal élni, akinek a szolgálata nyomán egyrészt bénák gyógyulnak meg, másrészt hol a tetőm? Azt nem olvasom a Szentírásban, hogy a négy ember utána helyreállította. Szóval nem az első találkozás ez, kedves testvéreim. De ezt jó tudni, és szeretném, ha mindenki kicsitől nagyig a szívébe isné, azok is, akik még csak most gondolnak Jézussal járni, és azok is, akik már úgy gondoljuk, hogy régen járunk vele, hogy Jézussal nincs megalkuvás. Jézust lehet befogadni, vagy elutasítani, de átalakítani a magunk képére nem. Ha Jézus az életünkbe jön, az fenekestől fölforgat mindent. Más lesz a szív, más lesz a gondolkozás. A Szentírás ezt nagyon kedvesen és udvariasan így fogalmazza, aki Krisztusban van, új teremtés, a régiek elmúltak, és új lesz minden. Hadd mondjam még egyszer, Jézust lehet befogadni, vagy elutasítani. Egy dolgot nem lehet. Átalakítani a magam képére. Fölhasználni a magam céljaira. Azzá tenni, akivé én akarom lenni. Én akarom, hogy ő legyen. Fordítva van. Azzá lehetek, akivé ő akar tenni. De nincs más választás. És kérem, hogy a senki ne felejtse el. És közben mi történik? Egészen elképesztő dolgokat csinál Jézus. Ezután az eset után például meglátja a vámszedő Lévit, megszólítja és a tanítványai közé hívja. Ugyanabba a körbe, ahova már ezt a Simont, akiből Kéfást, azaz Pétert akar csinálni, meghívta. Hát ez egy külön kérdés. A szép kis világ lesz az, ahol a barátaimat úgy kapom az Istentől, és nem én szerzem magamnak. Hát miért olyan nagy dolog ez? Azt hiszem, hogy ezt még a gyerekek is érteni fogják. Tessék elképzelni, milyen érdekes lehetett ez az egész, mondjuk Simonnak, de a többieknek is, Jánosnak, meg Jakabnak, meg Andrásnak is, hogy az, aki eddig ott ült kinn a parton, és várta, hogy ők kikössenek minden hajnalban, és miután kikötöttek, leszámoltatta velük a halakat, majd kivetette rájuk az adót, és utána mehettek a piacra, az majd most tanítványtársuk lesz. Mindenki vágyik egy adószakértőre a baráti körében, nem? Különösen, hogyha egyébként üzletember. Pláne, hogy ezentúl egy úton járjunk, és együtt éljünk, együtt mozogjunk. És erre az a Lévi nagy örömében meghívja őket a házába, és összehívja az összes elvetett, megvetett, kisemmizett barátait, nem anyagilag, lelkileg, a lenézetteket. És Jézus ott van velük, és a farizeusok pedig oda mennek meg az írástudók, és hát Jézus nem merik kérdezni ekkor még, ezért aztán a tanítványokat kezdik abbajgatni, hogy te, hogy van az, hogy a mesteretek együtt iszik és eszik ilyen emberekkel? Akarok én egy olyan Jézust, aki fenekestől forgatja föl, ami jól beállt társadalmi szokásainkat? Hát eddig legalább tudtam azt, hogy kit utálok, kit szeretek, ki a barátom, ki az ellenségem. És most jön, és az ellenségeimből csinál barátot, vagy hogy lesz ez? Akarok én egy ilyen Jézust követni? Akarok vele élni? Ezek nagyon fontos kérdések. És eljön az a bizonyos nap, amiről most olvastam, és ez egy nagyon-nagyon nehéz nap. Miért is olyan nehéz? Hát mindjárt megkérdezem a háziasszonyokat, és megmondják, jó? Bizonyára Szatmár Németiben még nem fordult elő háziasszonnyal, de azért bele tudjátok talán élni magatokat, hogy ebédet akartatok készíteni, de vacsorára se lett kész, mert először az edény leesett és összetört, később a palacsinta nem sült, hanem ragadt, mert valami közbejött és kifelejtettünk belőle valamit, és aztán ez az egész még valahogy ráborult a szőnyegre is, és miután mindez megtörtént, jön valaki, és prédikálni szeretne neked. Ugye örülnél? Ott helyben. De férfi testvéreket is kérdezhetem, hogy mit szólnátok hozzá, hogyha a munkahelyeteken az ég adta világon minden balul üt ki, és amikor már éppen úgy érzitek, hogy a hajatok is lejön a méregtől és a fáradtságtól, valaki odajön és prédikálni akar nektek. Szeretnétek ezt hallgatni? Olyan becsületes, senki nem mondott rá igent. Igaz, hogy nem mondtatok nemet se, úgyhogy akkor most folytatnám, ha megengeditek. Mert hogy mi is történt? Nagyon képzett, komoly szaktudással rendelkező, nagyon felkészült, minden akkor korszerű technikával rendelkező halászok egész éjszaka keményen dolgoztak, és megvalósították a csodát. A Genezáreti tó 7 meleg forrásánál, ahol nyüzsögnek a halak, egész éjszaka nem fogtak semmit. Na ez nem igaz. Halat nem. Mert hogy ugye azt olvasok itt, hogy a hálójukat mossák. Tehát moszatot, csigát, szemetet, minden olyasmit, ami köszönjük szépen kimaradhatott volna, azt igen. De ennek mi a gyümölcse? Hogy az még csak hagyján, hogy egész éjszaka nem fogtunk semmit, nem keveset, semmit, egy darabot se. Most még mindent elő kell készíteni, hogy majd a következő éjszaka tudjunk dolgozni, és akkor jön Jézus, és beül Simonnak a hajójába, és azt mondja, hogy egy kicsit, hogyha beljebb veznél, mert prédikálni szeretnék. Szegény Péter. Hal nincs, munka van, illetve lenne, ha hagyná Jézus dolgozni, mert hát azzal, hogy bejebevesztette, nyilván maradt Simon a hajóba, és ott ül, és várja azt, hogy mikor lesz már vége a prédikációnak, mert menne már haza, mert legalább aludna, ha már halat nem fogott, és most prédikációt hallgat. És mi az a prédikáció, amit hallgat? Nagyon udvariasan a Szentírás ezt nem jegyzi föl nekünk, de hát tudjuk, hogy Jézus miről szokott beszélni. Az Isten országáról. Meg arról, hogy meg kell térni. Hogy Istenhez kell fordulni. Meg arról, hogy honnan származnak a gonosz gondolatok, meg kívánságok, a kemény szívünkről. Meg arról, hogy mi Istennek a terve, és mi Istennek a szándéka. És hogy miért jött az ember fia erre a világra. Egyszer minden kérdésre pontot kell tenni. Minden kérdésre valamilyen módon választ kell adni. És ott van ez a kérdés Simonnak a szívében, akarom-e Jézust? És eddig az teljesen világos, hogy olyan át a botában akarta. Néhány napra akarta, időnként mellette lenni akarta. De az sem olyan rossz, amikor ő másütt van. Akkor én élek úgy, ahogy szoktam, csinálom úgy, ahogy szoktam, végzem azt, amit szoktam. De hát akarom azt a Jézust, aki átkeresztel engem. Mássá akar tenni. Aki otthon van nálam, otthon abban egy idő után, mint én. Akarom azt a Jézust, aki igazából gazdámmá válik. Akarom azt, aki átalakítja a baráti körömet. Akarom, aki beállít a munkahelyemre, beül a csónakomba. És ugye férfiak, ilyenkor az emberben ágál a szakmai büszkeség, és azt kérdezi magában, hogy tám még bele is akar szólni, hogy hogy végezem a munkámat. Hát nem tudom, hogy eljutott ide Simon, de hogy Jézus eljutott idáig, az biztos, mert úgy folytatódik az ámen után rögtön, amikor befejezi a prédikációt, hogy evezz a mélyre, és vessétek ki a hálókat fogásra. Van ezzel egy néhány apró gond. Hát először is nincs halászati idő, az éjszaka van a genezáreti talón. Ezt minden halász tudja. De hát Jézus ugye nem halász. De Simon igen. Aztán a hálók azok kint vannak a parton, mert ott mossák. Ezért aztán a hajóban lévő háló az egy vetőháló. Ezt tetszik tudni, mit jelent? Egy körülbelül 3-4 méter átmérőjű kör, amit a halász a partról, nem a csónakból, hanem leginkább a sekély vízen megforgat a feje fölött, eldobja, és mivel ilyen nehezékek vannak a háló szélén, a háló peremei mindenütt merülni kezdenek egyszerre, és aztán a halász meghúzza a madzagot, bezárul alul ez a zsák, és ami benne van, az benne van, na de mély vízben. Olyan halat még nem látott a világ, aki megkéri szépen magát, hogy talán költözne be a hálóba. Hát arról szól a dolog, hogy ő nem szeretne halpaprikás lenni. Ez egy ilyen hagyomány a halaknál. Simon el is mondja, nagyon kedvesen, nagyon udvariasan, de ha megnézitek, határozottan. Mester, egész éjszaka keményen dolgoztunk, és nem fogtunk semmit. De a te szavadra én kivetem a hálóimat. És beevez a mélyre, és dobja a hálót, és húzza a madzagot, és a madzag akadni látszik, és nem akar a háló jönni, talán gyökere van, vagy nem tudom, mi történt vele elsőre. Annyira, hogy aztán rájön Simon, hogy itt ez nem fog magától menni, kiabálni kezd a többiekért, hogy jöjjenek és segítsenek. És amikor megérkeznek a többiek, akkor kiderül, hogy ez a háló úgy tele van hallal, mintha úgy tömték volna tele, és a két csónak vízvonalig telik meg a kifogott halakkal. Majdnem elsüllyednek, az van ideírva, ugye jól emlékszem. És ott áll ez a derék halászember minden eddigi harcával, minden eddigi kínjával, és mit várnánk tőle mi férfiak, akiknek van egy kis üzleti érzékük, hogy azt fogja mondani, hogy hát ez fantasztikus, uram, ezentúl együtt halászunk, beveszünk a C-be. Még nem is kell hoznod a szokásos százalékot. Csak úgy, gyere, elég, ha megmondod, hova dobjuk a hálót, kész. Innentől kezdve kifogjuk az egész genezáreti tavat. 2 hét alatt mi így együtt, nem? Micsoda üzlet lesz? Nyitunk egy halkonzervgyárat. De nem ezt mondja. Úgy tűnik, hogy Simonnak, mintha nem a halakkal lenne dolga, hanem azzal a hajladozó nátszállal van dolga, aki ott áll abban a hajóban, és aki eddig gondolt valamit Jézusról, és mondott valamit Jézusnak, viselkedett valahogy Jézussal, aki amikor olyan csodásra fordultak a dolgok, de jó volt, hogy ott van Jézus, de amikor nem volt annyira csodás, akkor de kár, hogy itt van Jézus, lelki állapotba keveredett. Ismerős testvér, ismerős kedves barátom. Van ilyen velünk is? Nem tudom, észrevettétek-e? A legtöbb ember így van. Egy ateista ismerős mondta nem olyan régen, hogy érdekes módon műtő ajtóban mindenki azt mondja, hogy Istenem, segíts meg. Mennyire hajlamosak vagyunk mi erre a szélfutta nátszál állapotra. Észrevettétek? Mennyire hajlamosak vagyunk arra, hogy az élet kényszerítő erejének megfelelően viszonyuljunk Istenhez, a hithez, Jézus Krisztushoz, az imádsághoz, a gyülekezethez. És ez a Simon, most már tudja, mennyire Simon, és annyira Simon, hogy döbbenten szakadt ki belőle egy szó. Uram, menj el tőlem. Egy bűnös ember vagyok. Hát ez egy jó kérdés, hogy hova? Akkor még nem tudta, hogyha kell, akkor Jézus el tudna menni a vízen is. De ott a mélyre evezett állapotban úgy érzi, hogy ők nem férnek meg egy csónakban. Mert az a Krisztus, aki itt van, az a Krisztus, aki jelen van, és az a Krisztus, aki teleparancsolta azt a hálót hallal, az nem egy másik ember, akinek más a szakmája. Én halász vagyok, ő meg rabbi. Én a halakhoz értek, ő meg az igéhez. Én fogni tudok, ő meg prédikálni, na és? Az, aki itt van, és aki azt mondta, hogy belőlem kőszálat lehet csinálni, az halat tudott teremteni a hálóba. Mi lesz velem? Mi lesz velem, hogyha az ő szól? Mi lesz velem, hogyha nem engedem, hogy ő szóljon? Egy törölmetszett, kemény szívű ember vagyok. Olyan valaki, aki keresztül tud menni mindenen, és keresztül tud gázolni mindenen. Akinek megvan a véleménye az egész világról, Bemerítő Jánosostól, meg Andrástól, a testvérétől kezdve, mindenkin. Mindenkiről. És most itt van a hajóban Jézus. És most már tudom, hogy ő kicsoda. De mi ketten nem férhetünk egy hajóba. És annyira megrázó a számomra, amikor az eredeti szöveget olvasom, mert az azt mondja, hogy menj el tőlem, Uram, én egy alapvetően céltévesztett ember vagyok. Ami azt jelenti, hogy egész eddigi életemben mindig mellé lőttem. Én mindig rossz helyről néztem a dolgokat. Mindig rossz szemmel néztem a dolgokat. Mindig másként értettem a dolgokat, mint értenem kellett volna. Mindig másképp döntöttem, mint döntenem kellett volna. Uram! Az rendben van, hogy te ide léptél és bejöttél hozzám. De én erre se méltó, se alkalmas, se rátermett nem vagyok. Menj el! Kérlek! És nézd csak! Úgy szerette Isten Simont, akiből Pétert akar csinálni, hogy odaadta az ő egyszülött fiát, hogyha ez a Simon mégis hinni fog benne, el ne vesszen, ahogy a Simonok szoktak, hanem Péter legyen belőle, és örök élete legyen. És ez a Jézus nem megy el, nem mondja azt, hogy legyen úgy, Simon, ahogy gondolod, megmondod. Milyen kegyelmes az Isten, hogy nem a szavakból ért sokszor, hanem a szívből. De hogy akarta ez a Simon, hogy elmenjen Jézus? Most akarta csak igazán, hogy vele maradjon. Csak most már tudta, hogy nem az ő szabályai szerint lesznek együtt ezentúl. Nem ő lesz az, aki megmondja azt, hogy hogy lehet majd Krisztus követőnek lenni, és milyen feltételekkel. És ez a Jézus megszólal, és a világ két legfontosabb szavával kezdi a mondandóját. Ne félj! Egy bátor halásznak ilyet mondani nagy bátorság. Milyen kár, hogy sokszor nem tudják rólunk, bátor halászokról, hogy erre a két szóra lenne legnagyobb szükségünk, igaz? Bátor halász testvérei. Ó, mennyi mindent csinálunk pontosan azért, mert félünk. Sokszor ezért vagyunk férfiak gorombák, ezért vagyunk erőfitoktatóak, ezért vagyunk olyan büszkék, ezért vagyunk olyan nagyok, mert belül ilyen kis picik vagyunk és remegünk, hogy mi lesz, ha kiderül, hogy mi a valóság. És Jézus látja ezt a küszködő halászt, és azt mondja, hogy ne félj, Sima, mostantól. Mi is lesz mostantól? Te fogod megmondani a többi félőnek, hogy hol találják azt, akitől bátorodhat a szívük, és megértetik, hogy nem kell félni. Tudhat, hogy ez milyen nagy dolog? Hogy lehet útmutatóvá válni? Tudod, egy nátszál után messziről kár útnak indulni, mert sehova nem mutat, illetve mindig arra mutat, amerre éppen a szél fú. Azért nem árt, hogyha kőből van az a nátszál, ugye? Ha már útjelzőre van szükségünk. Egy hajladozó világító torony nagyon jól jönne a hajósoknak. Jobb az, hogyha úgy áll a lábán. Csoda történt, ugye? Mi volt a csoda? Őszintén remélem, hogy senki nem azt fogja mondani, hát az a rengeteg hal. Az nem volt csoda. A csoda az volt, hogy Simon ráébredt, hogy Mesiásra, megváltóra van szüksége. Ha valaki azt kérdezi tőlem, hogy hogy mondhatok olyat, hogy az a rengeteg hal nem volt csoda, akkor hadd mondjam azt, hogy egyrészt beszélhetünk róla a végén, de ha a maradék két verset elolvassuk, szerintem simán látszik az, hogy Simonék se tartották csodának. Hát hogy gondolom én ezt? Tessék csak megnézni. Kimentek a partra, kieveztek, és hogy folytatódik? És mindent ott hagyva, halastól, hálóstól, csónakostól követték Jézust. Hát azért ezt a rengeteg halat ott hagyni nagy kár volt, igaz, kedves fele barátai? De mire megyünk a halainkkal Jézus nélkül? Hogy lesz a nátszálból kőszál? Sehogy. Ha csak Krisztus arra nem jár, és meg nem szólítja a nátszálat, át nem alakítja, azért, hogy új ember legyen. Milyen kár lenne ennél kevesebben megelégedni? Ha Krisztus ezt kínálja, milyen kár lenne valami kevesebbet kérni tőle, várni tőle, akarni tőle. Van egy réges-régi ének, valahogy úgy hangzik, tégy foglyoddá, Uram, akkor szabad leszek. Késztes megadni önmagam, győzelmet úgy veszek. Ismered ezt a tapasztalatot? Ismered ezt az érzést? Ez az, amire Jézus hívni akar. Hagyjuk meg most a fejünket is. Menjünk az Úr elé imádságban. Urunk, Te pontosan tudod mindazokat a dolgokat, amik a mi titkaink. Amik mindenki előrejtve vannak, és senki más nem szembesülhet vele. De amikor a te jelenlétedbe kerülünk, és leplezetlenül, mezítelenül kell állni a te jelenlétedben, akkor egészen megsemmisítő érzés az, hogy te mindent tudsz. Uram Jézus, te azt is tudod, hogy mi van a szívünkben. A kérdéseinket, azokat, amiket el sem merünk mondani hangosan sokszor, mert nem elég hívős kérdések, de mégis ott zakatolnak bennünk, sokszor nem hagynak aludni, vagy éppen elkeserítenek. Sokszor legszívesebben bele kiabálnánk a világba ezeket a kérdéseket, máskor meg pironkodunk miattuk. És köszönjük, hogy te ezekkel együtt nem akarsz bennünket otthagyni, ahol vagyunk. Hogy utánunk jössz. Ugyanúgy, ahogy Simon után is mentél újra és újra, és szólongattad. Urunk, legyen áldott a te neved azért, amikor eljön az életünknek az a pillanata, amikor megröppanva, meg összetörve, a bűneink súlya alatt ki lehet mondani, hogy most már tudom, hogy ki vagy, de azt is tudom, hogy bűnös ember vagyok. Olyan, aki eltévesztett minden célt. Menj el tőlem, Uram! És köszönöm azt is, hogy amikor az én életembe eljött ez a pillanat, akkor engem se hagytál faképnél, hanem odahajoltál hozzám. Mint ahogy ma este is. Ahhoz, aki odajön hozzád, és ezzel a lelkülettel kiállt föl, te le akarsz hajolni, meg akarod ragadni, és új célt akarsz előtte kijelölni. Uram, légy irgalommal ahhoz, aki most fölkiált hozzád, és kérlek, ne hagyd magára.